Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. Olcsóbb, mint a kannásbor, és nagyobbat üt. 200 forintért egy másik dimenzióba repít, igaz csak pár órára, a következmények pedig beláthatatlanok lehetnek. A designer drogok mára letarolták Magyarországot, miközben a kormány 2010-ben a Nemzeti Drogstratégiában még azt tűzte ki célul, hogy 2020-ra drogmentes lesz az ország. Ez nemhogy nem sikerült, de több mint két éve már drogstratégia sincs. Hogy ennek milyen következményei vannak, és mit gondolnak a helyzetről a drogosok életét megmenteni próbáló szakemberek, arról készített videóriportot Bátori Róbert, a Szabad Európa oknyomozó riportere, ő a Storyban vendége. Varázsdohány, eki, biofű, kristály, fehér, mik ezek?
Ezek szintetikus designer drogok, ez egy nagy halmaz, ennek vannak leágazásai. Nyilván az eki az nagyon sok mindenkinek ismerős lehet, ez az ecstasy. Nagyjából 2500 forintért lehet még mindig kapni.
Miután több mint két éve nemzeti drogstratégia sem létezik, bármikor elkészülhetett volna ez a riport. Mi az, ami miatt mégis úgy gondoltad, hogy ezt most meg kell csinálni? Ezt azért is kérdezem, mert többször visszaköszönt itt az elmúlt hónapokban, sőt években, mióta a Szabad Európa újraindult. Én Szemejátsz Jánossal készítettem többször interjút, aki szintén addiktológus, és nem csak az alkoholfüggőséggel, hanem a drogfüggőséggel is foglalkozik. Szóval miért gondoltad úgy, hogy meg kell nézni, mi a helyzet?
Szerintem ez egy brutális társadalmi probléma, és lehet, hogy nincs ez annyira szem előtt, vagy nem is látszik annyira, mint például az alkoholizmusnak a össztársadalmi problémája, de ez mélyen ott van. Mégiscsak a magyar társadalomban lehet, hogy nem beszélünk annyira sokat róla. Ez egyébként a riportból is kiderül, hogy baromi nehéz dolgom volt egyetlen megszólalókat találni ez az anyaghoz. Az történik, hogy 15 éve beszélgettünk erről. Én nem azt láttam, hogy előre megyünk, és vannak megoldások, vannak lépések, ha csak kis lépések is, és ezek hatnak valamilyen szinten, hanem egész egyszerűen azt láttam, hogy a vidék az totál magára van hagyva. Nyilván itt a zsákfalvakról beszélek, olyan elmaradott járásokról, ahol például, nem tudom, baromi sokat kell ahhoz utazni, hogy például valaki elvonóra menjen. Nagyon nehéz odáig eljutni egyébként vidéken, hogy valaki belássa azt, és azt mondja, hogy akkor én most leteszem, és akkor elmegyek elvonóra. Nyilván a problémák ott is kezdődnek, hogy oké, de hogy nem tudom, Borsodban hol van itt a legközelebbi elvonó, és hogyan lehet oda bekerülni.
Honnan van ez a tudás? Tehát honnan jelennek meg ezekben a kistérségekben azok, akik előállítják, akár házi laborokban kotyvasztják ezeket a kábítószereket, illetve honnan jelennek meg a terjesztők? Ugye az előbb utaltál arra, hogy megbeszéltél interjúkat, aztán mire lementél, addigra gyakorlatilag füsté váltak ezek az ígéretes interjúalanyok, nem találkoztak és figyelték, hogy elmenjetek a településről.
Mindig nagyon nehéz egy ilyen témát leszervezni, mert soha nem biztos az, hogy amit megbeszélsz esetleg hétfőn, az kedden vagy szerdán is úgy lesz-e. Tehát, hogy ezek mindig ilyen lutri forgatások ebből a szempontból. Nyilván, ha már oda megyünk valahova, akkor megpróbáljuk a legtöbbet kihozni magából a szituációból. Szendrőn a forrásaim gyakorlatilag egy héten keresztül keresték nekem azokat a potenciális megszólalókat, akik vagy aktív szerhasználók még mindig, vagy pedig már lejöttek a kábítószerről. Mire odaértünk, egész egyszerűen tényleg az történt, hogy ezek az emberek elbújtak. Tehát volt, aki pecázni elment inkább, nem tudjuk hova, volt, aki kisen nyitotta az ajtót, nem volt otthon. Nyilván ebből az jön le, hogy ezek az emberek... Tehát egyrészt gondolkodási időt adtunk nekik arra, hogy nyilatkozzanak vagy sem. Lehet, hogy időközben meggondolták magukat, ami tökre benne van a pakliban, és azt gondolom, hogy az ő helyzetükben ez teljesen jogos. Meg hát a dolog, hogy mondjam, lényeg az, hogy ezek mégiscsak kis települések, és mindenki függ mindenkitől.
És mindenki ismer mindenkit.
Mindenki ismer mindenkit, és ezeken a helyeken nyilván, ha oda megyünk valahova, akkor úgy kell forgatnunk, nyilván ezeket a szempontokat szem előtt tartva, hogy minél kisebb feltűnést keltsünk. Tehát bemenni valakinek a házába, óriási felszereléssel, kamerákkal, meg lehet oldani, de nem mondom azt, hogy ebben nincs rizikó, és ezek az emberek, akik vállalták ezeket az interjúkat, azok hát le a kalappal előttük tök bátrak. Nyilván névtelenséget kértek tőlem, mi ezt be is tartottuk nyilván. Hát igazából az derül ki, hogy ez egy szociális probléma. Tök komplex. Ezeken a helyeken az emberek nem azért menekülnek ezekbe a szegénységi drogokba, mert nekik olyan baromi jó az életük. Hanem egyszerűen az van, hogy minden nap küzdés, egész egyszerűen, hogy mondjam, nagyon hülyén fogalmazok, de szerintem így mindenki érti, 3 órára elmennek mondjuk nyaralni egy teljesen más világba, ami kiszakítja őket ebből a borzasztó élethelyzetből, amiben ők egyébként aktuálisan vannak. Nem tudnak problémákat megoldani, a saját életüket megoldani, a gyerekeik életét megoldani. Egyszerűen nem látják a kiutat abból, hogy hogyan lehetne egy szebb holnapot varázsolni.
Nagyon nagy szegénységben élő emberekről van szó, ugye azért is tragikus ez, mert ezek a designer drogok a legpusztítóbbak, a legroncsolóbbak, és a legkönnyebben elérhetők, fillérekbe kerülnek. Az, hogy milyen szociális hátterű emberekről van szó, jól mutatja az egyik srác, akivel beszéltél, és aki bekerült ebbe a bizonyos ráckeresztúri drogterápiás központba. Az ő édesanyja pedagógus, hitelük volt, elbukták, elvitte a lakást, a tartozás, a mama ebbe beleroppant, és skizofrén lett, hogyha jól emlékszem, és a fiú közben elkezdett kábítószerezni.
Nem mondhatunk ilyen nagy törvényszerűségeket. Baromi sok kivétel van. Ráckeresztúron, a rehabon van olyan programozó, aki 40 éves, megtehetné azt, hogy nem tudom, kokain függő legyen, vagy bármi más, de ő herbál függő. Tehát ami tényleg 200 forintba kerül, miközben tele van pénzzel. És van olyan 16 éves gyerek, aki 12 éves kora óta alkoholista, és úgy került be végül 16 évesen a rehabra. Azt még így zárójában hozzáteszem, hogy másik nagy probléma, legalábbis Ráckeresztúron, hogy az emberek 90%-a mind a mellett, hogy alkohol, kapcsolat vagy bármilyen függő, adaléként még hozzájön az, hogy egyébként pornófüggők is. Barnéknak ugye a szülei elváltak, 10 éves korában, anyukája egyedül nevelte, nem tudták fizetni a devizahiteles lakásukat, és elvitte a bank. Az anyukája skizofrén lett, ebbe az egészbe beleroppant, és Barniról sem tudott gondoskodni, aki bekerült így intézetbe. Tök jó nevű középiskolába járt, 15 éves volt, amikor elmentek házi buliba, és ott akkor megkínálták extazival. És amikor bevette, akkor azt mondta, hogy atyaék, hát miért nem ezzel éltem idáig is.
Ez egy új szerelem, azt hiszem, így fogalmazott.
Igen, tehát hogy ő azt mondta, hogy az eki az élete szerelme. Hát egyre jobban belecsúszott ez, és másfél-két év kellett neki ahhoz, hogy felérjen ennek a drogkarriernek a tetejére.
Az mit jelent, amikor valaki ide felér, hogy nagyon sokat, a legtöbbet akkor fogyasztja?
Én azt hiszem, hogy igen. Tehát Barni esetében az történt, hogy amikor megismerkedett az ekivel, akkor az első hónapokban még csak alkalomszerűen hétvégente bulikban használta, aztán rácsúszott arra, hogy hétköznap is, suliban nyilván látszott rajta, de hogyha az ember egy idő után hozzászokik, akkor egész egyszerűen az történik, hogyha nem szed be belőle, akkor bezuhan. Tehát a végén Barni már csak szinten tartásra használta ezt. Ez azt jelenti, hogy nem tudom, másfél év múlva elmentek a Balatonszándra, és ahhoz, hogy ez neki tényleg beüssön, úgy, mint az első alkalom, akkor ez 10-10, nem tudom, egyekit kellett bedobálnia, és akkor elérte azt a szintet, mint amit a legelején. És ami nagyon érdekes, hogy Barni azt mondta, hogy amikor már nem ütött akkor át neki az eki, akkor, és nagyon sokat kellett ahhoz bevennie, hogy ettől jól érezze magát, akkor levezetésképpen rácsúszott a gyógyszerekre. Frontin, Rivotril, ilyesmiket szedett még.
De arról is beszéljünk, igen, hogy honnan szerezte be ezeket a gyógyszereket. Volt olyan idős dílere, és nem egy ilyen van, aki fel tudja iratni ezeket a gyógyszereket, kiváltja a patikából, és aztán sokkal drágábban továbbadja a szerhasználóknak.
Hát, hogy mondjam, a magyar emberek nagyon találékonyak. Innen-onnan már hallottam erről, hogy így hozzák ki a gyógyszereket. Barni azt mondta, hogy ő rengeteg pénzt költött. Többet költött egyébként gyógyszerekre, mint extazira. A gyógyszerek drágábbak voltak. Egy öreg bácsi volt a dílere, de ő azt mondta, hogy amikor például, nem tudom, bekerült kórházba, vagy elment orvoshoz, volt olyan, hogy addig könyörgött a kórházban az orvosnak, amíg fel nem írt neki ilyen durva nyugtatókat. Nyilván a Barninak az ellenpontja, az pedig a Máté. Máté, aki egyébként tök jó anyagi helyzetben van, sikeres ember, 18 évesen került ki Londonba, ott lehúzott 15 évet, épített egy jól menő vállalkozást, és ő azt mondta, hogy nemrég került be a rehabra. Azt hiszem, hogy egy hónapja van ott. Ő azt mondta, hogy igazából ő unalomból kezdett el kábítószerezni. Kokaint fogyasztott Angliában nagyon sokat, aztán 2 évvel ezelőtt hazajött egy lány miatt. Végül is az a kapcsolat nem jött össze neki, de hát a kokain az ugyanúgy ment tovább, havi 6-700 forintot költötte rá, meg rácsúszott még a kristályra, és arra is nem tudom 3-400 forintot havonta.
Tehát több milliós tétel fölött vásárolt drogot. A híradásokban tulajdonképpen akkor kerül be egy-egy ilyen sztori, akkor válnak igazán láthatóvá, amikor tragédia történik. És általában visszaköszönő eleme ezeknek a tudósításoknak, hogy a helybeliek azt mondják, hogy a rendőrök pontosan tudják, hogy kik a dílerek, néhány órát töltenek a rendőrségen, aztán visszakerülnek. Miért nem lehet velük mit kezdeni, miért nem lehet komolyabban fellépni ellenük?
Hát itt a jogi szabályozás a legnagyobb kerékkötője ennek az egésznek. A designer drogokkal kapcsolatban valójában a jogalkotónak 3 év csúszásban, vagy lemaradásban van. Tehát ahhoz, hogy egy szer felkerüljön az Unióban, Magyarországon tiltó listára, ahhoz azt kell, hogy először is lekapcsolják a rendőrök ezt az illegális szert valakinél. Akkor azt elküldik az Európai Unió egyik szervének a laborjába, ott megvizsgálják, hogy akkor ez most mi. De hát emellé még kellenek esetek is, hogy ugye ez nem csak valaki otthon előállította, és maga szedi, vagy bármi ilyesmi, kellnek esetleírások, hány ember lett ettől rosszul, stb. Ez mind idő. És ahhoz, hogy ezt a direktívet kiadják, hogy akkor ez a bizonyos szer tiltó listára kerül Európai Unió országaiban, ez egy 6-8 oldalas direktíva, ezeknek az eseteknek kell befutnia ahhoz. Átlagosan ez ilyen 3 év. És ezzel az a probléma, hogyha nyilván valaki megbukik egy szerrel, és már látható az, hogy ezt lefoglalták a rendőrök, nyilván elküldik a laborba, nem egy nagyet vesz az, hogy valaki az egyik tudom, összetevőt kicserélje.
És az már is nem ugyanaz a szer, mint ami rajta van ezen a listán. Pontosan. Tehát ezért nehezebb mondjuk egy heroinhoz, kokainhoz képest ezeket a designer drogokat lekapcsolni, és ezért is sokkal veszélyesebbek, hogy Záher Gábor is megszólal a videóriportodban, és ő elmondja, hogy míg az előbbi szerek esetében pontosan tudták, hogy mi az, amit tenniük kell, hogyha beadják, akkor jobban lesz, és talpra tudják állítani a szerhasználót. Itt gyakorlatilag kísérleteznek, mi az, amit a szervezete még kibír.
Nekem a második öcsém, a kisebbik öcsém is ebbe csúszott bele 16 évesen. Akkor még a JVH volt a menő. A 130 féle biofűnek az egyik verziója. És egész egyszerűen az történt, hogy nem figyeltünk oda rá. Tehát, hogy én már itt Budapesten éltem, a kisebbi köcsém pedig Hajdú-Biharba. Gimnáziumba járt, valahogy rácsúsztak erre a JVH-ra. És eltelt 3 vagy 4 hónap, mire kiderült, hogy baj van nála. És akkor vittük ide-oda-amoda, ez 10x évvel ezelőtt volt, majdnem 20 évvel ezelőtt. És mondták, hogy fogalmuk sincs, hogy mi ez, és nem is tudnak vele mit kezdeni. Annyit tudnak csinálni, hogy 3-4 havonta különféle gyógyszerkoktélokkal bombázzák a szervezetét, és figyelnünk kell arra, hogy akkor ettől neki most jobb lesz, vagy rosszabb lesz, és hát a vége az lett a dolognak. Mondom, tehát, hogy 3-4 hónapnyi biofüvezésről beszélünk, hogy ő fejben eléggé elment. Paranoid skizofrén lett, és azóta is küzd ezzel.
Megszólal a riportodban Szülek István, ugye ő is egy visszaköszönő szereplője a Szabad Európa podcastjainak, videóinak. Róla azt kell tudni, hogy 15 évig heroinozott, és ő maga is azt mondja, ő most már ebben a bizonyos rehabilitációs intézetben segít a sorstársainak, segít a fiataloknak, hogy kijöjjenek ebből. Ő azt mondja, hogy a designer drogok gyakorlatilag fél év alatt sokkal nagyobb roncsolást végeznek, mint például a heroin az ő szervezetében tette 15 év alatt. A másik megszólaló a Dávid Ferenc szociológus a Kékpont Alapítványtól. Ők most végeznek egy kutatást, az ő felmérése szerint nagyjából 1000 hajléktalan szerhasználó lehet Budapesten.
Már egy éve neki lett ennek a projektnek Józanság Háza a neve. Nagyon nehéz dolgok van. Egy év után is csak satszolni tudják azt, hogy hány hajléktalan szerhasználó lehet Budapesten. Bevontak egy tapasztalati szakértőt is ebbe a projektbe, aki be tudja őket vinni. Ugye ez egy nagyon zárt közösség.
A tapasztalati szakértő azt jelenti, hogy ő maga is szerhasználó volt valamikor, vagy talán még most is az, de hajlandó segíteni.
Sőt, ebből a közegből jön.
Tehát maga is hajléktalan volt például ebben az esetben.
Igen, tehát hogy ezekbe a, hogy mondjam, szubkultúrákba vagy csoportokba nagyon nehéz kívülállóként egyik napról a másikra bemenni. És ezért kellenek kvázi csúnyán mondva beépített emberek, vagy olyan emberek, akik bevisznek ezekbe a közösségekbe, és bizalmat tudsz építeni. És hát a pápai Misi egy ilyen ember. Misi is heroinozott, aztán később, ha jól tudom, akkor ő is kristályozott és herbálozott, és akkor a Misi segítségével tudtak a kékpontosok bemenni ebbe a közösségbe. Saját kifejezéseik vannak a drogokra, a találkozásokra. Ezek az emberek egyik, hát a Hős utcából menekültek el, vagy mentek el, és szórodtak szét Kőbánya különböző részein. Nagyjából együtt mozognak a városban, metróvonalak mentén, mert hogy ott könnyebb pénzt szerezniük, kéregetni, vagy akár kisebb bűncselekmények elkövetésével előteremteni a pénzt a kristályra, vagy a herbára. Én azt a fülest kaptam, hogy a Pongrácz telepen, ugye ez is Kőbánya része, hogy oda mehettek át. Amikor mi ott forgattunk, akkor mi nem találtuk meg ott őket. Hát ez egy nagyon súlyos probléma, és összetett probléma. Ezek az emberek a legkiszolgáltatottabbak, mert hogy egyrészt az utcán élnek, ahhoz, hogy ők bemehessenek hajléktalan szállóra, titkolniuk kell azt, hogy ők szerhasználók. Hogy mondjam, tehát nem mindig sikerül ezt eltitkolni, és onnantól kezdve, hogy szerhasználók, teljesen kiszámíthatatlan, hogyan reagálnak ezekre. Van, aki, nem tudom, agresszív lesz tőle, van, aki tényleg zombi, és ezt nyilván nem tolerálják, erre nincsenek felkészülve a hajléktalan ellátásban dolgozók, nem tudják, hogy mit lehet kezdeni egy ilyen emberrel, nincs is rá kapacitásuk, ezért ezeket az embereket kiszorítja a rendszer. Tehát, hogy nem tudnak bejutni ezekre a helyekre.
Vagyis nincs megoldva a lakhatásuk, de ebből az is következik, hogy nem lesz megoldva a rehabilitációjuk.
Igen, mert ahhoz, hogy egy addiktológiai, nem tudom, osztályra valaki bekerüljön, az nyilván TB kell és lakcímkártya. Na hát ezeknek az embereknek nyilván nincs TB-jük és lakcímkártyájuk. Tehát, hogy ők teljesen rendszeren kívüliek. A kékpontosok próbálnak erre reflektálni és megoldásokat keresni. Én azt gondolom, hogy tök jó úton járnak. A főváros önkormányzat támogatja őket ebben. Próbálnak olyan szakellátást kialakítani, ahova ezeket az embereket el lehet helyezni.
Tervezed-e folytatni valamilyen szinten a témát, hogyha esetleg megindult egyfajta párbeszéd, például a Kékpont Alapítvány és a főváros között?
Szerintem ebben a témában rengeteg van, amiről még nem beszéltünk. Tehát én a visszajelzések alapján azt látom, nagyon sokan kommentelnek, és azt látom, hogy ez a probléma, ez gyakorlatilag minden Magyarországot településen ott van.
Iskolázottságtól és anyagi helyzettől független mindenkit elérhet, hiszen ugyanúgy megtaláltad a havi 1 milliót drogra költő, jól menő fiatal vállalkozót, mint a szegregátumban élő, vagy már ott sem, inkább hajléktalanként tengődő, designer drogot használó embert.
Szerintem Magyarországon nagyon sok ember menekül, és a kérdés az az mindig, hogy mibe. És ehhez pénz kell. Van, akinek kevesebb van, van, akinek több. Akinek több van, esetek többségében meg tudja fizetni magának a jobb minőségű kábítószert, meg kevesebb van, az meg beéri a kvázi méreggel is. És ugye a kettő között ott van stabilan, amiről még nem beszéltünk, az alkohol. Úgyhogy szerintem van még itt miről beszélni.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.